Akkor nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, azoknak, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon, belül és kívül ez az eredményes élet találkozó. És van egy rendkívüli vendégünk ma reggel, nem szereti, ha bemutatják, ezt tudom, de ez meg fog történni. Bizonyára tudjátok, hogy az eredményes élet találkozó a Magyarországi Biblia Szól keresztény gyülekezetnek a mi úgy mondjuk, hogy a betakarása alatt működik. Itt a gyülekezetnek az épületében. És most a vendégünk a gyülekezetnek a vezető lelki pásztora, pásztor Majoros Kende. És csak két mondat róla, hogy egy olyan ember, aki törődik másokkal, és soha nem a maga dolgait keresi. És nagyon, nagyon jó barátunk, nagyon örülünk, hogy itt van, és ő fog megosztani velünk ma, úgyhogy hogy hallgassuk őt szeretettel. Kérlek, Pásztor Kende. A Vallérodra?
Hát valahova tudom is én most meg. Nem értünk. Kíváncsi, hogy mikor fogom lerántani, vagy valamit csinálni vele. Szervusztok! Többekkel fura, mintha most láttuk volna egymást egy pár órája. És tényleg, mert ugye a bibliaiskola is itt történik. Úgyhogy tegnap este is itt együtt voltunk egy páran. Valahol elhánytam a ceruzámot, úgyhogy nem találom sehonnan. Oké, mi lenne, imádkoznánk egyet? Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a közösségünket, imádkozunk, Urunk, hogy áld meg ezt a pár percet együtt, és imádkozunk azért is, hogy tényleg áldás legyen a számunkra, hogy felkavard a szívünket, hogy vezess minket, hogy mutass nekünk utat, és kérünk téged arra, Istenünk, hogy bátoríts minket a te életeddel kapcsolatban, vezess minket, Urunk, és tényleg te áld meg minden percét ennek az együttlétnek a Jézus nevében. Amen. Ahogy így a kereszténységről gondolkodom, az egyik dolog, ami sokszor így felmerül bennem, az az, hogy mennyi ebből a valódi, és mennyi ebből, amit mi csinálunk, és mennyi ebből, amit mi rakunk bele. És ez egy ilyen kihívó gondolat, de érdemes elgondolkodni rajta, azt hiszem. Főleg azért, mert a Bibliánkban nagyon sok beszél erről, nagyon sok minden szól erről. És hogyha a Római Levél 8. fejezetéhez lapoznátok velem, akkor itt látunk egy fejezetet, amiben Pál apostol éppen erről elég sokat beszél. És egy pár dolgot innen szeretnék kiemelni, aztán utána még lépkedünk egy-két helyre, de amit mondani akarok, az nagyon egyszerű, úgyhogy nem tudom pontosan meddig fog tartani, de nem hiszem, hogy sokáig, legalábbis remélem. Nézzük csak, Róma 8. Így hát azért többé nincs károsztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, mert az élet szellemének törvénye a Jézus Krisztusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És amikor Pál így beszél, akkor van egy érdekes, van egy veszély abban, ahogy érthetjük, amit mond, hogy ő itt azt mondja, őt két törvényről beszél. Azt mondja az élet szellemének törvénye. Tehát élet szellemének törvénye, és itt a veszély abban, ahogy értjük ezt a mondatot, törvénye, és azt mondja utána egy másik módon, de nagyon hasonlóan hangzik, azt mondja, hogy ez megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, és azt mondja, van a bűn és halál törvénye, és hogy ez a felső, ez megszabadított engem az alsótól. És itt egy veszély a gondolkodásunkban, Hogyha azt hallom, jó reggelt, ha azt hallom, hogy törvény, akkor nyilván úgy gondolkodom, hogy van egy rendszer, hogy van valami, amiben működni kell, van egy elvárás, van egy teljesítés, van egy szint, amit meg kell ugranom, van valami, aminek meg kell felelnem. És igazán ez itt a veszély benne, hogy mivel mind a kettőben ezt a szót használja, itt Róma 8-ban, hogy az egyik törvény megszabadított engem a másiktól, ezért nagyon könnyen úgy vehetem, mint hogyha a kettő hasonló rendszer lenne, mint ha a kettő hasonló dolog lenne, pedig semmi nem áll távolabb az igazságtól, igazából a kettőnek nagyjából köze nincs egymáshoz, és ez az, amiről, ha sikerül, Isten megengedi, akkor beszélek itt ma ebben a gondolatban. Amikor Pál beszél erről az írás, amikor beszél erről a rómaiaknak, másoknak, akkor újra meg újra ilyeneket mond, hogy ez más, hogy ez különbözik, hogy ez az új, ez egyáltalán nem olyan, mint az előző. A Róma 5.16-ban konkrétan van egy utalás erre, azt mondja, nem a bűneset szerint volt az ajándék. Pedig olyan érdekes, azt mondja előtte, éppen pont elmagyarázza, hogy Ádám egy ember elbukott, és az mindenkire hatott. Ugyanúgy azt mondja, Jézus egyedül igaz volt, és az mindenkire hat. És azt mondanánk, hát akkor a kettő ugyanolyan, hát te is párhuzamba állítod, nem? De utána hozzáteszi ott Róma 5.16-ban, hogy azt mondja, hogy nem olyan ez a második, mint az első. Hogy ez a második, ez sokkal nagyobb. Hogy ez a második, ez valami egész más minőségű dolog. Hogy ez a második, a Jézus munkája, össze se lehet hasonlítani. Egy lapon se lehet említeni Ádámnak a bukásával. A kettőt nem lehet hasonlítani egymásra. Ugyanolyan, mintha azt mondanád, ahogy ugye vannak vallások, akik mondják ezt, hogy az építés és a pusztítás az ugyanannak a dolognak a két oldala, azt mondhatnád. De tényleg? Ki az a bolond, aki azt hiszi, hogy ez tényleg így van, hogy az építés és a pusztítás az ugyanannak a két oldala? Miről beszélsz? A kettőnek nincs köze egymáshoz. Pusztítani bárki tud. Emlékszem, egyszer építettünk egy házat valakinek a családban, és volt előtte valami viskót, és hát azt össze kellett dönteni, az ment mindannyiunknak. De utána az alapot ásni, meg belerakni, meg betonozni, meg minden, az más kategória volt. Építi, azt mondhatná, ugyanannak a két oldal, de nem, dehogy is, hát semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Az építés az egész mást követel, az egész más az életünkben. És Pál erről beszél igazából itt, hogy a kettő között van egy óriási különbség, csak lehet, hogy ez nem jön ki nekünk olyan jól, és lehet, hogy nem ragadjuk meg. És azért elkezdünk úgy gondolkodni, hogy volt egy bizonyos törvény az életemben, éltem egy bizonyos, és most van egy másik törvény az életemben. Hát Pál is azt mondja, nem? Hogy az élet szellemének törvénye. De egy értelemben ezt a szót ő úgy használja, hogy segít nekünk megérteni valamit, de közben elmondja, itt valami egész másról beszélünk. És ami nagyon nyilvánvaló, ha még egyszer megnézzük ezt a két verset, azt mondja, azért nincs károsztatásuk azon, hogy Jézus Krisztusban vannak, és aztán utána hozzáteszi, mert az élet szellemének törvénye a Krisztus Jézusban. Okay? Mind a kétszer... Ali? Majd alkalomattán meg kell fordítani ezt a termet, hogy ha bejön az ember késve, akkor ne mindenki előtt kelljen égnie. De azt mondja itt, hogy a Jézus Krisztusban, És ez egy fontos gondolat, hogy egy személyben van az, hogy nincs kárhoztatásom. Ez érdekes, mert a gondolatunk az lenne, hogy itt volt egy rendszer, volt bűntudatom, volt félelmem, volt tudom is én szégyenem, fájdalmam, magányom, akármim, itt volt ez a rendszer, és aztán most átjöttem egy másik rendszerbe, és majd most attól, hogy engem kereszténynek hívnak, attól most majd elmúlik a bűnfélelem, minden elmúlik, miért? A rendszer miatt. De nem, ez így nem működik. Nem így vagyunk megcsinálva. Az ember nem ilyen, az embernek szüksége van kapcsolatokra, onnan kap életet, onnan ott van közössége, ott szabadul fel, nem? Tehát ez az, ahol működni tudunk, az az, ahol bátorítást kapok. Az egyik legnagyobb bátorítás az volt, a feleségem mondta egyszer nekem, most ha ez kimegy, akkor jó, megcsináltam, de ez van, hogy azt mondta nekem, hogy annyi mindenből gyógyított meg Isten a szereteteden keresztül. És ez az, amire azt tudom mondani, ámen, igen, mert tudom, mert velem is ez történt ő vele. És annyira hálás vagyok ezért. És ugyanígy a barátaimért, és ugyanígy a fiammal kapcsolatban, és ugyanígy édesanyámért, és És tényleg ő is itt van. És amikor ezt nézzük, akkor ez az, amit értenünk kell, hogy ez egy személyről szól, nem pedig egy rendszerről, és ez az, amiről beszélek igazán, hogy ez a két törvény, ez csak úgy törvény, hogy értsük, hogy valamiről beszélünk, hogy azonosítsuk valahogy, de igazán a fontos része az ez, az az életnek a szelleme, illetve a másik a bűn és a halál. Ugye mi a bűn és a halál, amiről Pál beszél, csak egy pillanatra nézzünk vissza, hogy teljes legyen a kép. Róma 7.23-ban azt hiszem, igen, azt mondja, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, azt mondja, amely az én elmém törvénye ellen harcol, és fogságba visz engem a bűn törvényének, amely a tagjaimban van. Pál azt mondja, hogy van egy természetszerű vonzódásunk a bűn felé, a hülyeség felé, a hiba felé, az Isten ellenesség felé. Van egy természetszerű irányom, arra felé tartok. Beengedjük? Most az egyszer azt mondták, bejöhetsz még. Sziasztok! Van egy természetszerű vonzódásom arra felé. Könnyen megyek abba az irányba. És Pál azt mondja, hogy ezt találom, hogy annyira szeretném csinálni, amit Isten akar. De aztán csak azt látom, már megint mit csinálok, és ott van a tagjaim, és csinálják azt, amit nem kéne. És erről beszél a Róma 7. fejezete végig, ugye. És ez az a törvény, amiről beszélünk. És a Róma 7. fejezetét végignézed, rengetegszer ott van benne én, enyém, én, nekem, én, minden én, egyes szám, első szám, rólam szó, és nincs megoldás. És aztán jön a 8. fejezet, és ott van megoldás. De a megoldás az nem bennem van. És ez az, amiről igazán szó van. Azt mondja, hogy egy személyben van az, hogy nincs károsztatásom. Jézus Krisztusban. Ő benne nincs károsztatásom. Ő benne nincs egy megszégyenítő új, amely rám mutat. Ő benne nincs egy elítélés, ami engem leír. Ő benne nincs meg ez. És ez nagyon fontos, mert a rendszereket nagyon lehet, valószínűleg tudtok jól építeni, mind tudunk építeni rendszereket. A legbutább ember, mindannyian tudunk építeni rendszereket magunknak, de azok nem adják meg nekem ezt a szabadságot. Azt egy személyben kapom meg. Azt Jézus Krisztusban kapom meg. És ez az, ami annyira fontos volt. Egy eset, emlékszem, még a 90-es évek elején volt, és az egyik gyülekezetben az egyik tesó mesélte ezt, hogy hát nem magyar állampolgár volt, de itt élt, és rendőrök akkor még jóval inkább nyerekbe érezték magukat, és nyilván próbálták lenyúlni az embert, ahol lehet, és ő meg utazott valakivel egy követségi autóban, és valahol egy rendőrrel beszéltek, és a rendőr mondta neki, szállj ki az autóból, és a követségi ember meg azt mondta neki, ne szállj ki. Azt mondta a rendőr, kifelé, mire vársz, tudod? És mondta a követség, ne szállj ki, tudod? Persze, amíg benne ül a követségi autóban, addig a rendőr nem érintheti, tudod, nem csinál, de ha kiszáll, és ez egy jó példa volt igazán, hogy Jézus Krisztusban vagyok, hogy ő benne vagyok, hogyha hívő vagyok, akkor én ő benne vagyok. És hogyha ő benne vagyok, akkor járjunk is így. Mert amíg benne vagyok, addig nem lehet engem megérinteni. Addig ez a másik szabály, ez a másik törvény, az előző törvény, a gyengébbik a kettő közül, az nem érinthet engem. A Máté 12.29-ben Jézus mondott, ez egy példázat volt, de egy jó példázat, azt mondja, az erős ember, azt mondja, őrzi az ő házának a kincseit, de hogyha jön egy erősebb, megkötözi őt, akkor azután ki tudja fosztani. És ez az, amiről beszélünk, hogy volt valami, ami nagyon erős volt az életünkben. A szégyen, a bűntudat, a félelem, a fájdalom, a magány, a többi, az, hogy egyedül vagyok, és nincs válaszom a dolgokra, de aztán jött valaki, aki erősebb ennél, és ez Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, hogy ez egy személy, ez nem egy rendszer, ezért nem szeretjük annyira azt a szót, hogy vallás a kereszténységünkre, mert amikor azt mondjuk, hogy vallás, akkor valami kevesebbről beszélünk. A hit, ami az én szívemben van, az az én személyes hitem valakiben, és egy kapcsolat valakivel. És ez a személyesség az, ami annyira fontos a kereszténységben, ami annyira mássá teszi ezt. Ha megnézel itt a Róma 8.1.2-ben, ezt látod, nincs károsztatás a Krisztus Jézusban, és azt mondja, hogy az élet szellemének a törvénye Jézus Krisztusban, megint csak. Személyben, egy személyben vagyunk szabadok. Ő benne vagyunk más, ő benne élhetünk másként. És ez annyira fontos nekünk, mert És akkor itt a másik gondolat hozzá, ugye egy értelemben úgy mondhatnánk, hogy akkor azt látjuk, hogy a törvény, hogy a törvény áll szemben élettel, oké? Mert ezt a szót használja. Hogy a törvény áll szemben az élettel igazából. És a törvénynek van egy gondja bennünk, mert lehet, hogy szereted a rendszereket, de a törvénynek van egy gondja. Mind tudunk építeni rendszereket, mind szeretnénk magunkat biztonságban tudni, és ezért építünk föl mindenféle rendszereket magunknak. Ezért építünk magunknak mindenféle dolgokat, amik megvédenek bennünket. Emberek körülöttünk, akiket manipulálunk, ez lehetnek emberek, és a manipuláláson érsz, tudod, fél, vagy valami, tudod, egy értelemben. Ezért építünk föl magunk körül mindenféle rendszereket, vagy pénzzel, vagy szaktól, vagy valamivel, tudod, valamivel fölépítünk, ami engem megvéd. És ez azért olyan fontos, mert az én rendszereim nem tökéletesek, és nem tudnak megoldást hozni igazán a mély kérdésekre, a mély problémákra. De amikor megnézzük a törvényt, azt, amit Isten adott, akkor itt a Róma 7. fejezetében egyenesen azt mondja erre a törvényre, amit Isten adott, hogy a törvény az igaz, szent és jó. Azt mondja, ez a tökéletes törvény, ez a tökéletes szabály. De az a baj vele, hogy én rajtam keresztül, az én gyengeségemen keresztül igazán ez nem tud működni. A 3.-4. versben, a Róma 8-ban azt látjuk, hogy amit a törvény nem tudott megtenni, mivel gyenge volt a test miatt, Isten elküldve az ő saját fiát a bűnös test hasonlatosságában, azt mondja, elítélte a bűnt a testben. És itt van egy fontos dolog, azt mondja nekünk, hogy igazán az én utam, az én irányom, amerre én mennék, az én elképzeléseim, hogy ez az egész egy csomagba téve el lett ítélve Krisztusban. Ami nagyon fontos nekünk megint csak, hogy nem csak azt mondta, hogy ez az út, ez el van ítélve, hanem még valami azt mondta, hogy én is el vagyok ítélve, amit nehéz elfogadni. De igazán ez a válaszunk, és ez az, ami nagyon fontos nekünk. Azt mondja, hogy becsoportosította ebbe, és Krisztus azt mondta, egyértelmű, mint a diagnosztizálta volna a problémát, azt mondta nekünk, hogy figyelj, a baj nem a törvénnyel van, mert ez a legkönnyebb dolog a világon is. Ugye ezt csinálja a társadalmunk, ezt csináljuk ma, hogy fogjuk a Bibliát, azt mondjuk, hát a törvény, tudod, hagyjuk az egészet, tudod, nem érdekel, tudod, ezt dobjuk ki az életünkből. És Isten azt mondja, várj, a probléma nem csak ezzel van a számodra, hanem igazán itt a probléma benned. Ez egy jó dolog, csak neked nem jó, mert te nem vagy tökéletes hozzá. Úgyhogy így jártunk, úgyhogy ez nem működik. Úgyhogy Isten rámutat erre a dologra, és azt mondja, figyelj, a probléma nagyobb bennél, és ez az üzenete a kereszténységnek, amit hát úgy nem nagyon szeretünk hallani, mert sírti a kis büszkeségünket, de nagyon fontos a számunkra, mert amikor ezt megtalálom, mikor megértem ezt, akkor megnyílik az ajtó valami fontosabbra, valami jelentősebbre, arra, hogy legyen egy személyes kapcsolatom, mert a problémám ez, és nézzük az 5. verstől, azt hiszem az 4, vagy következő 3-4 versen át, azt mondja, mert akik a test szerint valók, azt mondja, a testnek a dolgaira gondolnak, akik pedig a szellem szerint valók, a szellem dolgaira gondolnak, mert azt mondja, a testi gondolkodás az halál, de a szellemi gondolkodás az élet és békesség. Mert a testi elme az ellenségeskedésben van Istennel, nem tudja magát alávetni Isten törvényének, nem is, azt mondja, nem is képes rá. Ez az 5-től a 7. versig. És itt az érdekes dolog, hogyha így magamban próbálom élni az életem valóban egy saját erőből, akkor van egy problémám, és az, hogy kizárólag magamhoz kapcsolódok, és szükségem van valaki másra. Szükségem van valaki másra, aki jóvá hagy engem, úgy vagyok megcsinálva. Szükségem van valaki másra, aki bátorít, szükséges van valaki másra, aki mellém áll, szükségem van valaki másra, aki felsegít, mikor elesem. És hogyha Isten nélkül élem, akkor igazából végső soron magamban vagyok. Teljesen mindegy, hogy hány barátom van, teljesen mindegy, hogy hány ember van körülöttem. Igazán senki nem tudja abszolút azt mondani, hogy rendben vagy, mert azt egyedül Isten mondhatja. És ez a gondolat, Igazából, hogyha magamra összpontosítok, ha magamra figyelek, akkor ezek a saját vágyaim, ez nem visz engem sehova, ez nem ad nekem választ. Minden jó próbálkozásom, minden kísérletem arra, hogy jobb legyek, az még mindig ebben a körben van, és képtelen vagyok tovább lépni, mert ez a rendszer, ez nem tud más lenni, én nem tudom mássá tenni. De itt a fontos dolog, amikor megtaláltam Krisztust, akkor egy személyt találtam, nem egy rendszert. És igazán ez a gondolat, amit el szeretnék mondani. Krisztus nagyon utálta ezeket a rendszereket, amiket mi építünk. És itt egy érdekes gondolat, hogy Máté 10:8-ban azt mondta a tanítványainak, mikor kiküldte őket prédikálni, hogy menjetek, azt mondja, prédikáljatok, gyógyítsatok, üzletek, csináljátok mindazt, amit kell, de azt mondja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez egy érdekes gondolat, ingyen. Miért mondja ezt Jézus még hozzá? És a válasz az, hogy azért, mert ismer bennünket. Mert tudja, hogy mennyire könnyen önérdekké válik az, amit csinálunk, nem? Mennyire könnyen elkezdem magamat szolgálni megint. Hogy megtörténhet, hogy itt voltam, szolgáltam magam, éltem az életem, meg volt a magam rendszere, és aztán utána átjövök a kereszténységbe, és azt mondom, ja, hát ez is egy rendszer, itt is ez is egy törvény, ja, itt is meg kell ugrani valamit, ja, itt is úgy kell megfelelni, ja, itt is ez működik. Ó, hát akkor itt is azt csinálom, amit ott. Szolgálom magamat, védem magamat, és így élem az életem. És ez az, amiért mondta nekik szerintem, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ami egy nagyon jó mondat, meg egy jó gondolat nekünk, örülök, hogy mondta, de a másik oldalról meg valószínűleg szükséges volt, mert lehet, hogy némelyik tanítvány úgy jött volna vissza, hogy Uram, de jó, tudod, miket prédikáltunk a nevedben, mennyi ördög, hány embert gyógyítottunk meg a te nevedben, és nézd meg, mennyit kerestünk a dolgon. Tudod, hogy könnyen lehet, hogy így jönnénk mind vissza, hogyha nem mondta volna ezt nekünk, hogy ingyen kaptad, ingyen adjad, tudod, ez az életed. De olyan könnyen építjük ezeket a rendszereket. János 2-ben látunk egy esetet, amikor Jézus nagyon dühös volt erre a rendszerre, amit építettek. Azt mondja, a 13. versben Jézus felment Jeruzsálembe, mikor jött a Páska, a 14. vers János 2-ben. A templomban találta azokat, akik ökröket és juhokat és galambokat árultak, és a pénzváltókat ott ülni. És azt írja a 15. vers, hogy amikor kis kötelekből egy korbácsot készített, akkor kiűzte mindannyiukat a templomból, és a juhokat és az ökröket, és kiszórta a pénzváltók pénzét, és felborította az asztalaikat, és mi történt? Mi történt? És miért volt ez probléma? És nem tudom, el tudjátok-e képzelni a képet, de hogy ja, ott van a templom, és ott vannak ezek az emberek, akik ott intézik a dolgaikat, bonyolítják az ügyeiket, és ugye miről szól ez? Az egyik dolog az a pénzváltók. Ugye a pénzváltás az miről szólt? Nem arról, hogy az embernek csak kuvaiti dinárja volt, és át kellett váltani helyére, hanem arról szólt, hogy volt egy bizonyos érme a templomadó számára, és abban kellett bedobni a pénzt templomadónak, tudod, volt egy bizonyos érme hozzá. És persze akkor, hogyha mit tudom én, tehát hogyha, nem tudom, vettél egy 5 drachmásat, akkor az mint 6 drachmába került, vagy valami ilyesmi, tudod, tehát volt egy felár rajta nyilván. Aztán a másik, a juhok, az ökrök, stb. Hogy ezek az állatok, amiket ott árultak, ezek be voltak hitelesítve. Bizony, ezek be voltak hitelesítve, a nagy tanács, vagy nem tudom ki által, de be voltak hitelesítve. Tehát, hogy lehetett vinni őket, meg voltak vizsgálva, hogy tökéletes hiba nélkül valami, hogy az áldozatban tökéletes hiba nélkül való állatot kellett vinni. És ugye a törvény azt mondta, nagyon sok helyen látjuk ezt, hogy fogjad a te házadnak a legjavát, vedd a legszebb bárányt, és hozd el áldozatnak, ne a ilyen bárányt, amely éppen fel akar fordulni úgy is, és akkor tudod, menjünk gyorsan áldozni, mert tudod, mindjárt megdöglik, tudod, akkor már inkább legyen valami haszna a dolognak, tudod, és Isten azt mondta, hogy nem, a legjobbat hozzad, de azt mondja, nagyon sok helyen a házadból hozzad. De ezek az emberek rájöttek, hogy itt lehet egy üzletet, nyilván okos emberek voltak, lehet egy üzletet csinálni itt, tudod, és megvolt az üzleti lehetőség, így nézett ki, hogy a templomban árulták, és Hogyha a saját házadból hoztál egy ökröt vagy egy juhot, hát ezt mondják, akik akkortájt éltek, hogy akkor nagyon sokszor az volt, hogy a pap megnézegette, látta, hogy nem a hitelesített csoportból van, hát ennek valami baja van, tudod, és talált vele valami hibát, és tudod, visszautasították. És onnan kellett megvenni, és persze megint csak felára. És ugye erről szólt a dolog, ez volt a lényeg az egésznek. És mi a gond ezzel a képpel? A gond ezzel a képpel ez. Jön az ember, be akar mutatni egy áldozatot, imádni akarja az Urat, valamit csinálni akar, és mivel találkozik? Bejön, és találkozik ezekkel a svindlerekkel. És ez az első, amivel találkozik. Bejön, és találkozik, és pénzváltás, és megveszi a juhot, vagy az ökröt, valamit, és mire odaér az oltárhoz, mire odaér arra a helyre, ahol esetleg találkozhatna Istennel, addigra hogyan gondolkodik? Hát, business, tudod, ez is egy üzlet, látom, ismerem ezt, amikor a múltkor vettem azt a, tudod, a Krisztus után a 25-ös modellű tevét lent a használt tevekereskedésben, akkor tudod, akkor is az is így ment. Ott is alkudoztunk, ott is volt egy kis felár rajta, ott is tudom, hogy drágábban adták el, mint kellett volna, és ez is ilyen, na, tudod, tehát ez is egy... És itt a gond vele, hogy az történik már megint, hogy úgy volt, hogy van egy rendszer odakint, és aztán valahogyan szépen ráhúzom a dolgot, és aztán azt látom, hogy van egy rendszer idebent is. És ez a rendszer, ez ugyanaz a rendszer, mint odakint, teljesen megfelel neki. Csak annyi a különbség, hogy más neve van a dolgoknak, tudod, más címkéket ragasztunk rájuk, meg valahogyan ez nem is tudom. És a vége, a probléma az, hogy odajövök Istenhez, és nem találkozom vele. Habár az az ember ott bemutatta az áldozatot, mire odaért, addigra ez az egész világossá lett előtte, hogy miről szól. És nem volt sok kérdése, legközelebb, mikor jött, akkor már nem várt túl sokat, tudta, hogy mi történik. Úgyhogy Jézus megnézegette, kiment, megfonta a korbácsot, ami nagyon tetszik nekünk, hogy egy nagyon hideg, számító, kalkulált harag, és aztán utána bemegy és rendezkedik. Tehát nem csak elkapta az ideg, hanem nagyon is tudta, hogy mit csinál, és okkal csinálta, és volt egy harag a dologban, de nagyon ki volt számítva a dolog. És miért olyan érdekes ez nekünk, és igazán csak erre gondolok, ugye ott van Isten az életemben, és általában ezt a szimbólumot használom rá, és ez nagyszerű, ott van Isten az életemben, de amit csinálok nagyon könnyen, az, hogy elkezdek ráhalmozni dolgokat, elkezdek ráépíteni dolgokat erre a személyre, a vele való kapcsolatomra, így elkezdem bevonni dolgokkal. Az önérdek miatt, a félelem miatt, a magány miatt, a vágyai, nem teljesen mindegy, micsoda miatt. Így beborítom dolgokkal igazából. Ráépítek dolgokat Istenre az életemben. Ráhúzok egy rendszert, a magam rendszerét megint. És mi a következménye ennek? Az a következménye, hogy nekem sincsen egy békességem. Mert itt azt olvastuk Róma 8-ban, hogy az békesség és élet, az mondja, szellemi elmével bírni, azt mondja, békesség és élet. És ez egy fontos dolog, mert amiről beszélünk, ez a szellemi, az élet szelleme, az azt jelenti, hogy nekem, az embernek, nekem lehet egy kapcsolatom ővele, egy személyes kapcsolatom ővele a mindennapokban, egy személyes járásom, egy személyes meggyőző, személyes bizalmam. De a rendszerek, azok ezt elvehetik tőlem, ha a rendszerek válnak a lényeggé. És ez az, amit igazán mondani akarok. Nagyon egyszerű, nagyon magától értetődő, azt hiszem, de nagyon fontos dolog mindannyiunknak, hogy megtörténhet, és valószínűleg találkoztál már ezzel a hitben, kereszténységben, ahogy élted az életed, és szerintem mindannyiunkkal megtörténhet nagyon könnyen, és ezért beszélek róla, hogy ilyen rendszer emberekké válunk, hogy van egy rendszer, amit követek. D.M. Moody, aki vitathatóan az egyik legnagyobb prédikátor volt valaha, egy olyan ember volt, aki aki nagyon buzgó volt az Úrért, és igazán talán úgy volt, mint ahogy Attila meg Rafi beszélgettek itt előtte, hogy azért csinálnak ennyi mindent az Úrért, azért szeretnek ennyire aktívak lenni, mert akkor lehet, hogy hamarabb elvégzik a dolgaikat itt, és mehetnek haza, hamarabb. Nem egészen így mondták, de ez az én belemagyarázásom, hogy Moody is így volt, hogy minél hamarabb, minél többet, minél gyorsabban. És aztán utóbb ilyen, hát így kicsit mosolyogva írja le azt, hogy ő szolgált. És azt mondja, hogy és valaki leírta, és ő meg így belevette az egyik ilyen történet, mesélte erről, hogy ahogy leírták ezt, és nevetett rajta utóbb, hogy családlátogatásra ment. És az úgy volt, hogy komolyan, hogy beszáguldott a szekérbe fogat, hogy mi a fene az, amivel jött, és beszáguldott, fogott két zacskó valamit, amit ajándékba hozott, és jó napot, hogy van, és a gyereke, nagyon Isten áldja önöket. Tudod, ment a következő, és ezt csinálta, ilyen volt. És nagyon nagy szolgálata volt igazán. De utóbb azt mondta, hogy most mit ért az egész? Tényleg? Mi volt ez? És meg tudom mondani a választ. A válasz az, hogy ez a rendszer volt. Hogy ez egy nagy prédikátor volt később, és Isten nagyon-nagyon használta őt, de volt egy pont a hitében, ahol a rendszernél leakadt. És a rendszerek hasznosak, úgy értem, lehetnek, persze, hát attól úgy működtetjük az életünket, de nagyon figyelnünk kell erre, hogy a rendszereinkben benne legyen ez, hogy azok azt támogatják, hogy életem legyen ezzel a személlyel, Krisztussal, hogy életem legyen a gyülekezetben, a Krisztus testében, hogy a rendszereim ezt támogassák és ezt bátorítsák, ne pedig elvegyék és elszigeteljék. Mert a probléma az ez lehet, hogy odajön valaki, aki ez alatt van, és rád néz, és azt mondja, ja, ismerem, igen, nekem is van egy rendszerem, én nekem is van egy vallásom, én nekem is van egy valamim, de nem lát valami többet, neki valami többre van szüksége, neki erre van szüksége, aki kapcsolódik Krisztushoz a szellemben. Ez az, amire mind vágyunk meg, amire mindannyiunknak szükségünk van, ez az, ami kell nekünk igazából, de ez az, amit nem találunk meg, ha csak a saját erőnkből csináljuk. És igazán erről szól ez a Róma 7., 8. fejezet, hogy magamban mennyire erőtelenül folyton visszatérek ahhoz a rendszerhez, de aztán utána Krisztus mennyivel nagyobb ennél. De ez nagyon fontos, hogy az én személyes kapcsolatom ő vele, ez az, ami felépíti az életem, és ez egyetlen, ami még egyszer, ez a kifejezés, ami életet és békességet ad nekem. Ez az egyetlen, ez a személy. Nem ez a dolog, nem ez a valami, hanem ez a személy, a vele való kapcsolatom. És amikor, és aztán talán ezzel be is fejezhetnénk, de amikor így élek, akkor ennek van egy-két következménye azért, és ez érdekes. Van egy-két következménye. És az, hogy amikor így ez a személlyel való kapcsolat az elsődleges nekem, akkor sebezhetőbb vagyok, mint hogyha rendszereim vannak. És ezért nem szeretjük, ezért legtöbben elkerülik ezt. Amikor Krisztust követem, nem pedig egy rendszert, akkor ott van nagyon is a bukásnak a lehetősége, és az, hogy hülyét csinálok magamból. És hogyha ez probléma neked, mert van, akinek ez gond, hallottam, én nekem nem szokott gondot okozni, de hogyha ez problémát jelent neked, akkor ez nagy kihívás, tudod, hogy Krisztust kövesd, mert akkor lehet, hogy belépek valamibe, amiben nem látom, hogy hol a válasz, ugye ezt hívjuk úgy, hogy hitbeli lépés, hogy Isten vezet engem valahova, megcsinálom, és úgy vagyok vele, hogy most akkor mi lesz, és aztán Isten ott van, és mellettem áll, és támogat, és velem van, de ezt előre nem tudhatom sose. És lehet, hogy hülyét csinálok magamból. És hogyha ezen a módon élem az életem, akkor megvan a lehetőség, valószínűsége, hogy ki fognak gúnyolni érte, vagy azt mondják, hogy hát mi ez, amit csinálsz, hát milyen nevetséges, amit csinálsz. De tudod, ez egy nagyon nagy tanulság így az év ezredek során, hogy a kereszténységet és a hitet azt nagyjából mindig gúnyolták emberek, de igazából az a, ja, hát igazából semmit nem jelent, tehát tudod, ez nem jelent semmit, hogy ki mit gondol rólad valóban. Hogyha az Urat követed, akkor ezek meg lesznek, ezek a bizonytalanságok egy értelemben, mert nincsenek azok a védelmi rendszerek, amiket amúgy olyan szívesen építünk. De hogyha őt követem, akkor a rendszereim helyett kapok valami mást hosszú távon, és ez az élet és a békesség, amiről itt olvasunk. És aztán a 26. versben még hozzáfűzi Pál, azt mondja, azért hasonlóképpen a szellemi segítségére siet a mi gyengeségünknek, hogy Isten szelleme, ez a személy, aki velünk van, ő a segítségünkre siet a gyengeségeinkben, és ez az, ami érdekel bennünket, mert igazán csak ott van békességes élet. Úgyhogy amit mondani próbálok, az nagyon egyszerű, csak nehéz volt elmondanom, bocsánat, hogy nem egy rendszer, hanem az élet, nem törvény, hanem egy személy, nem ez a személy, hanem az a személy igazából, Krisztus, ez az, ami számít, és ő az, aki számít. Amen. Sanyi, jöjj, gyere.
És kérdezzünk tőlem, jó? Mit szóltok hozzá? De ez nagyon jó volt, igaz? Amen. Köszönjük. És nem, én ezt nem rakom föl, mert ja igen, de így, mert semmit nem vesz föl. Oké. Kérdés, hozzászólás. Oké, nekem volna egy kérdés. Hogy... A kérdésem az volna, hogy ha vannak ilyen rendszereim, akkor ezek működhetnek-e? Tehát lehetnek-e? Tehát mi a baj velük? Tehát azon túl, hogy távol tartanak Krisztustól, jó, lemaradok Krisztusról, de attól azért még azok nagyon jók, nem? Tehát azért... Igen. Tehát, hogy mi a baj a rendszereimmel? Tehát miért nem elég ez? Miért nem elég? Néha azt is látom, tehát magamon, hogy Krisztus nem csak, hogy magát akarja adni a rendszereim mellé, hanem kiveri a rendszereimet a templomból. Tehát, hogy mi a baj a rendszereimmel?
Ja. Persze a legjobb válasz erre a kérdésre az, hogy Sanyi, te mit mondanál, ha valaki tőled ezt kérdezné, de... Amikor így repet tartunk istentisztelet után, és valaki vezető, tanító odaül, és feltesz egy ilyen kérdést, egy ilyen célzott kiakat. Sokszor ezt mondjuk, igen, te mit mondanál erre? Általában van válasz. Tehát. A gond az velük, hogyha megnézzük, például a zsidók 9-ben sokat ír erről az áldozati rendszerről, ugye, ami zsidók 9-ben, 10-ben erről az áldozati rendszerről, ami föl volt építve a zsidóságban, és elmond róla valami fontosat. És a fontos dolog az a 10. fejezet első versében, hogy a törvényben azt mondja, az eljövendő jóknak az árnyéka van csak meg. Okay? Tehát ugye az egyik fontos gondolat az, hogy a rendszerek, amiket én építek, azok sose lehetnek olyan jók, mint a rendszer, amit Isten épített. És az Ószövetség az ugye egy értelemben egy rendszernek a története. A rendszernek még mindig az a célja, hogy elvezesse az embert Istenhez, nyilván, mert, és ugye egy érdekes módon csinálja ez a rendszer ezt most nem kell belemenni, de a lényeg az, hogy a rendszer bebizonyítja, hogy teljesen képtelen vagy, és ezután azt mondja, hogy de van egy jobb megoldás. Tehát körülbelül ennyi. Tehát az én rendszereim, azt próbálom mondani, az én rendszereimnek Sosem lehet olyan tökéletessége, mint Isten rendszerének. Tehát Isten építette egy rendszert nekünk arra, hogy megmutassa, hogy a rendszerek azok egyszerűen nem működnek. Enyém vagy övé, az én számomra egyszerűen csak nem megfelelő. Nekem nem egy rendszerre van szükségem. És hogyha itt megnézzük ezt, tehát azt mondja a 10.1-ben, hogy a törvényben az eljövendő jóknak árnyéka volt meg, nem a valósága, nem a képe a dolgoknak. Tehát az eljövendő jóknak az árnyéka volt meg. Tehát valami, ami csak egy árnyék, nem a valódi dolog. Tehát egy, tudom is én, tehát éhes vagy a csirkecomb árnyéka olyan sokat nem segít rajtad. És igazán erről beszél itt Pál. Bocsánat, ez ilyen fiús példa volt, meg most már tudjátok, hogy nem reggeliztem, de amikor ezt megnézzük, akkor ez a gondolat benne, hogy oké, okay, a törvény beszél nekem arról, hogy a bűnök el vannak intézve, amikor oda tetted azt a juhot, és le lett vágva, és el lett intézve, rátetted a kezed, és a bűneid rajta vannak, és el vannak rendezve. Minden oké. Okay. Tényleg minden oké? Okay? Hogyha tényleg minden oké okay lenne, és ezt itt Zsidók 10-ben felteszi ezt a kérdést, azt mondja, ha tényleg minden le lett volna rendezve, hát akkor nem úgy lett volna, hogy meg kellett volna szűnni az áldozatoknak? Tehát egy idő után, tehát az ember elmegy egyszer, és azután azt mondja, akkor ez is megvan oldva, jól van, tudod, és akkor kész, többé nincs bűn az életen. Senki nem mondta ezt. Tudod, senki, mindenki jött vissza évről évre, sőt, tudod, főleg gondolom, ha Jeruzsálembe laktál, ott volt a templom közel, akkor tudod, akkor az egy gyakran járt át az ember, és mondta, már megint, tudod, most mit lehet csinálni ilyenkor. De azt mondja a második versben, akkor ha ez működött volna, akkor az imádóknak, akik egyszer meglettek tisztítva, azoknak nem lett volna többé a lelkiismeretükben ott ez a bűn probléma. Tehát, hogy nem lett volna ott ez a probléma, ha ezt tényleg elrendezte. De nem, ez egy árnyék, ez nem oldja meg a dolgot igazából. És hogyha Isten tökéletes rendszere ennyire elégtelen arra, hogy megoldja az én mély problémámat, akkor hogyan lehetne az enyém elégséges? Működhetnek a rendszereim? Persze. Megvédhetnek valamitől? És ez a nagy csapda bennük, hogy persze, hogy megvédhetnek valamitől. Egy csomó mindentől megvédenek engem a rendszereim. És annyi ilyet látok, annyi embert ismerek, aki csak kemény, mondjuk, tudod, a szívében, mondjuk meg eleget csalódott emberekben, nem fog többet közelengedni senkit. Tudja jól, hogy mi fog történni, ha megint közelenged valakit, úgyhogy nem, köszönöm, ennyi. Itt a vége, épül egy szép, egy jó fal, tudod, és próbálkozhatsz, amíg akarsz, haver, akkor se jössz át. És többet engem senki nem bánt meg. Működik a rendszerem? Persze, hogy működik a rendszerem. Megvéd engem attól, hogy valaki bejön és megbántson. Igen. Igen. És milyen jól működik. És minden, tényleg minden jól működik. Csak lemaradok valamiről, ahogy te is mondtad, valami apróságról. Lemaradok valami mellé, valami az életről, tudod, lemaradok arról, hogy tudod, hogy tudod, normális legyek, tudod, lemaradok arról, hogy kapcsolataim legyenek, tudod, kész vagyok, tudod, megbolondulok ott benne egyedül. És ez történik rengeteg emberrel. És mi arra bátorítjuk az embereket, hogy merj nyitott lenni, de akkor meg fognak bántani, bizony. Nem hazudunk neked, tudod, meg fognak bántani, de akkor cserben fognak hagyni. De akkor tudod, akkor pásztor, tudod, hogy bízhatnék benned, egy nap úgy is, tudod, egy nap úgy is, valószínűleg, igen. Valószínűleg meg fogom tenni, meg foglak bántani, tudod, cserben foglak hagyni, nagyon sajnálom, nem szándékos, komolyan, tényleg. De ha nem érted, hogy miért csinálom, akkor nézz a tükörbe egyszer. De tudod, hogy ez van, tudod, sajnálom, tudod, ennyi. De azt mondjuk rá, hogy mégse az a megoldás, hogy azok a rendszerek, amiket építek, mindenképp csak árnyék, soha nem a valóság, soha nem adnak nekem igazán enni, soha nem lakom jól, tudod, annyira véd meg az esőtől, mint az esernyő árnyéka, tudod, semmit nem csinál az életemben, annyira ad meleget, mint a, mit tudom én, a kályhának az árnyéka, semmi, tehát nem ad nekem semmit igazából. Tehát a rendszereim, igen, megvédenek engem egy bizonyos szinten, adnak nekem valamit, és ez a csapdájuk, ugyanúgy, mint a vallások, ugye a vallásokkal, amik működnek, azokkal ez a csapda, hogy adnak valamit. Az iszlám ad alávetettséget, mert az embernek szüksége van alávetettségre, akár elismeri, akár nem. A buddhizmus az ad neked, az megadja neked a feloldódást, tudod, hogy tudod, egynek nagy egész, és feloldódni benne, erre is vágyunk igazából. Azok a vallások, amik működnek, azok adnak neked valamit, azok valamiről beszél, amire szükséged van igazán magadban, de nem adják meg a valóságot. És ez az, ami igazán számít, hogy a lényegi dolog hiányzik belőlük, és ez így van velünk is. A rendszereinket Krisztus nem azért, tehát ez is érdekes, hogy ugye Jézus, ha ránéznek emberek, akkor ilyen forradalmárnak látják őt, vagy valami ilyesminek, ami nem volt. Próbálták, hogy királlyá tegyék meg ilyenek, de akkor elment és ott hagyta őket, ugyanúgy, mint amikor meg akarták ölni. Tehát egyik se volt vonzóbb a számára, mint a másik, a jelek szerint. De hogy nem ez volt Isten akarata abban az időben, de hogy nem volt forradalmár, és nem azért mondott dolgokat, tehát nem azért mondott meredek dolgokat, mert polgárpukkasztani akart, oké? És ez egy fontos dolog. Nem azért idegesített embereket, mert élvezte, hogy... Van akinek ilyen ugye a mentalitása, hogy szeret... És Jézus nem ez volt, ez érdekes benne, hogy ő mindig az emberek érdekeit nézte, de aztán volt, ahogy Sanyi mondja, hogy fölrúgta a rendszereket, és kivágta a rendszereket a templomból és az emberek életéből, és kihúzta ezeket a dolgokat. Mint beszélt a házasságról, és azt mondta, remélem nem akasztok ki senkit, de azt mondta, hogy ja, az egyetlen ok, amiért el lehet válni, az a házasságtörés, és még akkor is meg lehet bocsájtani, de az egyetlen ok, tudod, és nem tudom, nem ismerem a családi állapototokat legtöbbötöknek, de tudod, hogy és mit mondtak a tanítványok? Hát akkor nem jó az embernek megházasodni. Ki akar, akkor megházasodni, tudod, ha ez így van, tudod. Teljesen kiverte náluk a biztosítékot ez a dolog. Mert volt egy szabályuk arra, hogy el lehetett válni, ha nagyon nem bírták egymást, vagy valami ilyesmi. És Jézus azt mondja, hogy nem. Nem, és tudod, miért rúgja föl a rendszereinket? Miért csinálja ezt? Azért, mert ez van a javamra. Mert föl kell ébrednem abból az álomból, hogy ez a rendszer ez tényleg megadja nekem, amire szükségem van. Mert nem igaz, hogy arra a védelemre van szükségem, hogy senki ne tudjon megbántani, hanem arra van szükségem, hogy valaki szeressen, és hogy én valakit szeressek, és hogy tudod, legyen köztünk egy szeretet, erre van szükségem. És abban lehet, hogy benne lesz a megbántás, és nem védtem meg magam, de mégis több van az életemben, mint hogyha megvédtem volna magam, és az én kis rendszerem működne. Úgyhogy Isten rendszeresen kivágja így a rendszereinket, de ezt igazán ezért teszi, mert nem mások, mint egy árnyék, nem az igazi dolog, nem oldják meg igazán a problémát. Te hogy válaszoltál volna erre? Köszönöm.
Menj és válaszol erre, légy szíves. De szeretnélek hallani.
Igen, kérdés, hozzászólás? Igen, kérlek, csak a sorrendet tarts.
Te vagy, aki ezen keresztül engem segítesz, akkor a rendszeremet
Amen. Hallottam egy áment itt elől. De igen, igen, igen. Tökéletes. Köszönjük. Igen?
Kovács Sándor negyedik vagyok, aki még nem ismer, 6 gyerekes anyuka. Harmadik alkalommal csöppentem ide, sajnos mindig vagy csak az elején, vagy csak a végén, és ez borzasztóan bánt. De majd csak egyszer sikerül rendes időbe. Két dolog ragadta meg a figyelmemet ez alatt a rövid idő alatt. Az egyik, amit mondtál, az Istennel való közösség és jelenlét lehetősége. Ez egy fantasztikus dolog, és a másik pedig a házasságtöréssel kapcsolatos dolog. Tehát nagyon szeretnék rövid lenni, csak annyi gondolat jött fel benne, ez borzasztó nehéz. Tehát a harmadik templom fel fog épülni az én hitem szerint Jeruzsálemben, és ez azért lesz, annyi keresztény megkérdezi, hogy mi a francnak, már elnézést. Bocsánat, néha itt kijönnek bele milyen szavak, hogy miért? Jézus már meghalt 2000 éveért, minek kell ott még egyszer áldozati rendszernek lenni 3,5 évig? Miért van erre szükség? Ezt meg fogjátok érteni, mikor ott lesztek, ugyanis egyszerűen muszáj megérteni azt az árnyékrendszert, amiről most csak beszélünk és nem értünk. Muszáj megérteni, ott lenni és látni, hogy az miről szólt. Tehát ez a bizonyos árnyékszolgálat, az a helyettesítő áldozati rendszer, az működött. Ahogy mondtad, tökéletes volt. Teljesen tökéletes volt. Ott meg lett bocsátva. Aki ott volt, átélte azt az élményt, hogy ott az Isten, közösségben vagyok benne, ott lakott a Szentek Szentjében, a Szent Sekinak. Az Isten dicsőségi eljete ott volt, és én oda mehettem bűnösként. Érezhettem a közösséget, és érezhettem a megbocsátást. Nem ezzel volt a baj. Nem ezért kellett másnap újra, meg harmadnap újra menni, mert akkor nem bocsátott meg, hanem azért, mert nem védett meg a bűnöktől, a bűnök elkövetésétől. Tehát én ma reggel összevesztem a férjemmel, akkor én ma köteles voltam oda menni, és megölni egy bárányt, mert bűnt követtem el. És tökéletesen megbocsátott azon a napon az Isten. De másnap reggel megint összevesztem a férjemmel, és megint mennem kellett. Tehát a bűn elkövetésétől nem védett meg. Mert gyarlók vagyunk, esendőek vagyunk, de magát a bűnt megbocsátotta az Isten. Amelyik nap valaki vette a fáradtságot, hogy költött pénzt egy bárányra, elvitte, saját kezével ráolvasta a bűnt, saját kezével megölte, és könyörgött Istenért, bűnbocsánatért, annak meg lett bocsátva, azzal a felszabadult érzéssel mehetett el a templomból. Ez volt a templom célja, hogy ne terheljen a nyomás ne legyen, hogy Dávid mondja, hogy vétkemet bevallottam, bűnöm, nem takargattam, és akkor felszabadulsz. Tehát ez nagyon fontos, mert árnyalatnyi különbség van, az árnyékszolgálat igenis tökéletes volt, felszabadított a bűn, az elkövetett vétek súlya alól, viszont nem védett meg a következő másnap rád, ott az ordító oroszlán minden reggel az ajtód előtt, hogy elnyeljen. És elnyel, bizony elnyel. Ettől az oroszlántól nem védett meg.
Lehet egy hozzászólásom?
Ennek most így vége. Ennyit akartam erről.
Köszönjük szépen.
De a házasságtörés még visszavar, remélem az rövidebb lesz. De
azért... Kérlek, igen.
A házasságtöréssel pedig azt akarom mondani, hogy a 10 parancsolat sajnos nagyon sok Bibliában rosszul van leírva, lefordítva, akár a Károliban, vagy a itt katolikus katekizmusba, én katolikusként nőttem fel egyébként 18 évig, tehát úgy az emberek, az ateisták is, meg a keresztények úgy mondják, hogy ne paráználkodj. A Bibliában egy skumma szó nincs ilyen. Nincs ilyen kifejezés, hogy ne paráználkodj. És én ezt nagyon haragszom erre a kifejezésre, mert ezzel mindenféle ilyen, hogy vajon mi az, hogy ne paráználkodj. Mész az utcán, ne nézz rá a nőre, vagy ne nézz pornót, filmet, vagy mi az, hogy ne paráználkodj. Szóval nem lehet érteni. És ilyen nincs is írva. A Bibliában egy dolog van írva, ne törj házasságot. És könyörgöm, házasságot azt tud törni, aki házas. Aki nem házas, az nem tud házasságot törni. Szóval szó nincs paráználkodásról, vagy mit tudom, nőre nézésről, vagy most lehetek szerelmes, vagy nem, most megcsókolhatom, vagy nem. Szóval ez egy más kategória. Ezzel lehet beszélni, meg a 18 éveseknek, vagy a 14 éveseknek felvilágosítást tartani, de a 10 parancsolatban nem erről van szó. A 10 parancsolatban az, hogy ne törj házasságot, és ahhoz, hogy ezt megértsétek, mert ezt se érti senki. El kell menni a zsidó rabbikhoz. Őket kell meg. Ki volt már zsidó rabbinál életében köztetek? Jelenkezzen. Oké?
Oké. Köszönjük.
Utolsó mondat. Ez, hogy mi az, hogy ne törj házasságot? Az emberek azt hiszik, hogy az, hogy én házasságban élek mondjuk 30 éve, és kimegyek az utcára, megtetszik egy pasi, és akkor elmegyek vele. És akkor én házasságot törtem. Nem ez a házasság, ez is. Tehát a házon kívüli az a házasságtörés, az egyik változata. De a másik változata sokkal súlyosabb, és amit mindenki mindig elkövet, az pedig az, ha nem tartom a házastársi szövetséget. A zsidóknál elő van írva, mert a zsidók megtartják a Biblia vallását, a keresztények nem tartják meg, ezért kell a zsidó rabbit megkérdezni. A férj köteles minden nap szeretkezni a feleségével, ha egyszer már elvette feleségül. És ha ezt nem teszi meg, a feleség másnap elmehet a rabbihoz, és bepanaszolhatja. Nagyon sajnálom, de ez így van. Mert a házasság az egy szövetség, olyan, mint a vérszövetség. Arra kötöttem szövetséget, hogy minden nap együtt leszek veled. Az Úr Jézussal kötött szövetséget szövetség. Arra kötöttem, hogy minden nap együtt leszek ő vele. Reggel fölkelek, és imádkozok, és várom az ő jelenlétét, stb.
Köszönjük szépen, köszönjük. Azt hiszem, elég tüzes témát vetettünk fel. Ez a hozzászólás témát adott nekünk a következő 3 hétre. Jó. Nem tudom, hogy mennyire akarok így mélyen reflektálni, de a paráznosság, ne paráználkodj, ez bizony szerepel a Bibliában számtalan helyen, és az lehet, hogy sokan sokféleképpen félreértik a jelentőségét, de azért szerintem azt jelenti, amit jelent. Tehát, ha jól tudom, a házassága, tehát a paráznosság a házasságon kívüli nemi élet minden válfajára vonatkozik. Szerepel még olyan szó is, hogy bujálkodás, stb. És nyilvánvalóan van egy felszínes értelmezése ennek az egésznek, ami a tiltásra összpontosít. Mintha úgy tűnne, mintha Isten egy kicsinyes lény lenne, aki valamiféle vallásos rendszerben megpróbálja elvenni az embertől az utolsó örömét is. Tehát van a világban egy ilyen nagyon-nagyon felszínes...
Bocsánat, csak
eszembe jutott. Ja, a 700. Tehát... És jó, tehát hogy... Tehát ha ne paráznák, hogy mögött van egy óriási ígéret, ha lehet így mondani, egy óriási értéknek a felemelése, amit a világ nem lát, amit igazából mi se láttunk addig, amíg Isten el nem kezdte megtanítani nekünk. És ez pont arról a kapcsolatról beszél, amiről Pásztor Kende beszélt, egy kapcsolat Istennel, aminek a képe, a kapcsolatom a feleségemmel. És ez nem lehet valami közönséges, ezt nem tehetem valami kevesebbé, mint ami. És a tiltás igazából egy védelem. Egy védelem az ellen, hogy egy rendszert, egy engem szolgáló, kényelmes rendszert csináljak abból a csodából, amit Isten a házassággal adott igazából. És aztán csak megint egy gyors reflektálás a férfiúi kötelességekre. Oké, tehát csak ennyi, hogy tehát a rabbinikus törvény fogalmam sincs róla, hogy milyen kerettörvényeket találtak ki, és milyen szabályt tettek még hozzá a Bibliához, de azt hiszem sok vallásnak, legyen az zsidó, vagy keresztény, vagy bármilyen vallásnak hobbija az extra, tehát az extra törvények hozzácsatolása. És szerintem ez is része a rendszereinknek, igaz? Tehát, hogy gyártunk magunknak vallásos rendszereket, mert azokban is mi uralkodunk, biztonságot ad, tekintet, ezer célunk lehet vele. De azok akkor se biblikusak. Csak ennyi. Tehát azok emberi ötletek, emberi elképzelések, és Pál beszél erről, azt mondja, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól, de nem olvasta. Csak így van, ezt mondja, de azért ehhez én nem tennék hozzá, tehát ott nem látok egy... Igen, de nem látok egy hogy mondják ezt, egy számszerűsíthető. igen, tehát... Nem, de sem ez, sem az nincs megírva, úgyhogy... Tehát azt gondolom, óriási szabadságunk van, és tényleg Pál lefektet egy elvet, amit megint értek, mert a szeretetről szól, és az egymással való törődésről szól. De én inkább nem tennék hozzá az íráshoz, meg nem is vennék el belőle. És hogy a rabbinikus törvény mit mond, meg hogy kik hogyan gondolkoznak, hát az lehet egy beszélgetésnek az alapja, egy repnek a témája, de biztos, hogy nem akarnánk belőle. A rendszerekről. Szerintem ez ámulatos volt, nem volt nagyszerű? Tehát tényleg... Ja, nekem egyetlen egy dolog jutott az eszembe, és pont Lukácsban a gazdag ember csinált magának egy rendszert, akinek nagyon jó termése volt, óriási termése, és azt mondta, hogy mit csináljak, lebontom a csűreimet, úgy nagyobb csűröket építek, behozom a gabonámat, és ezt mondom az én lelkemnek. Egyél, igyál, vigadozzál, és még ez is jó, még ideig is azt tudom mondani, hogy ámen, hát ne viccelj, az Úr megáldott. De utána így folytatja, mert sok javad van, sok évre félretéve. És a mert szó tette gyilkossá ezt az egész képletet. Tehát gyakorlatilag csinált egy rendszert magának, amellyel Istent lecserélte a vagyonára. Tehát Isten helyett a vagyona, a csűrei, a gabonája, és amiért csak volt, lett az ok arra, amiért ő nyugalomban lehet. Tehát a saját rendszerét választotta Isten helyett megoldásként. És erre Istennek az a válasza, bolond még holnap elkéretik a lelked, és mit érsz akkor mindazzal, amit felhalmoztál. És azt hiszem, hogy itt nem azon van a lényeg, hogy felhalmozott, hanem az, hogy mire használta azt, amit felhalmozott. Mert egy hamis tekintélyt adott a vagyonának. Egy olyan tekintélyt, ami csak Istennek van meg. Egy hamis erőt, egy hamis szolgálatot vetített bele a vagyonába. Egy olyat, ami csak Istennek van meg. Isten az egyetlen, aki életet adhat nekünk. Isten az egyetlen, aki miatt nyugodtan alhatunk, örvendezhetünk és vigadozhatunk. Ő az, aki fenntartja az életünket. És én személyes életemben azt látom, hogy a rendszereimből nagyon hamar bálvány lesz, azaz Isten helyettesítő. És nagyon tetszett, amit mondtál a hozzászólásodban, mert ha a rendszereim csak eszközök maradnak, és ráépülnek Krisztusra, akkor eszközök maradnak, és nem válnak bálványá. Nem tudom, ez egy jó gondolat-e, mert ha gyakorlatiasan gondolkozom, akkor szükségem van rendszerekre. De nem rendszerekre, mint helyettesítőkre, akik Istent helyettesítik, hanem rendszerekre, mint egyszerű szervezési, meg hétköznapi, működési módszerekre. Amiket, ha mind Krisztusra építek, azaz a bizalmam ő benne van, az elsődleges forrásom ő benne van, ő mindenem, ezek meg csak, még hát ezt csak tudod, hát mindig ide rakom a cipőmet, mert ha máshova rakom, sose találom meg, és van egy rendszerem a cipő hova rakásra. De hát ez csak semmi. Tehát, hogy értem, semmi. Tehát ha soha többet nem rakhatom oda a cipőmet, akkor megvonom a vállamat, és tudod, élek tovább az Úrral. Ha a csűreimet leégeted, mert belevág egy villám, és másnapra nincs semmim, akkor hát az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Vagy valami ilyesmi.
Ez nagyon jó, köszönöm. Magda, a hozzászólásodat is nagyon Bátorító, jó összefoglaltad.
Ja, igen, ez érdekes, amikor megnézzük, tehát hogy mire van az egész idegeim, hogy lehet ezt föltenni, hogy bármit csinálni vele jól. A Jakab 4-ben van egy érdekes gondolat, azt mondja nekik Jakab, hogy aki ugye nagyon borzasztó praktikusan tanít, mert hál' Istennek nagyon praktikus volt, és nagyon világos kis útmutatásokat ad, de itt tesz egy ilyen kijelentést, azt mondja, hát hogy milyen dolog ez, hogy azt mondjátok, holnap ide megyünk, oda megyünk, üzletelünk, ezt csinálunk, azt csinálunk. Azt mondja, nem, így kéne beszélnetek a 17. 15. versben, mert amit mondanotok kéne, az ez, ha az Úr akarja, és élünk, akkor ezt vagy azt tesszük, oké. Tehát akkor megyek. Na most, és akkor lehet nézni ezt egy pár módon. Az egyik az ez, hogy az ember, aki kívülről nézi ezt, aki Krisztus nélkül nézi ezt, azt mondja rá, úgy érted, hogy semmiben nem lehetek biztos, úgy érted, hogy nincsen semmi, ami bizonyos lenne, ugye, én így nem akarok élni, hagyjál már. Én kötöttem életbiztosítást, én mit tudom, hogy mit csináltam, befektettem a jövőmre, biztos el is fogom költeni még az a tervem, tudod, így megy a tervem, tudod, ez történik, ezek a dolgaim. Nem mondj nekem ilyeneket, hogy ha az Úr akarja és élünk, nem, hát én nézni fogom a gyerekeimet, ahogy felnőnek és elvégzik az egyetemet. Ez szép dolog így mondani, meg így gondolni, csak egyáltalán nem biztos, hogy bejön. Tehát, hogy a rendszereid nem elég erősek, hogy valóban működjenek, ez a nagy problémánk, de ez egyik helytelen mód, ahogy lehet nézni ezt a verset. Akkor most semmiben nem bízhatok? Hagyjál már, hát akkor én erre nem vagyok kíváncsi, nem hallgatlak tovább. A másik lehetőség az, hogy egy vallást csinálok belőle. Hogy azt mondom, hogy akkor soha nem mondok semmit, hanem mindenhez hozzáteszem, hogyha az Úr akarja és élünk. Találkozunk holnap? Ha az Úr akarja és élünk. Szeretsz, drágám? Ha az Úr akarja és élünk. Tudod, tehát, hogy csinálok be egy idiótaságot, tudod, valamit, egy rendszert, aminek nincsen, ami egy ilyen kényszerítő, ilyen beledöröngöllek a földbe típusú, tudod, ez van, hogy hagyjál már, tudod. Tehát én nem ezért tértem meg, hogy ne legyen életem, hanem éppen azért, hogy legyen. És amit itt fel kell ismernünk, az, hogy ez a védelemre van. És ez az egyetlen helyes mód, ahogy lehet nézni ezt. Hogy ez a védelmemre van. Hogy ez arra van, hogy nehogy a rendszereim, tudod, valami nagyjá nőjenek, és azt mondjam, hogy hú, hát akkor tudod, akkor ez így fog történni. Honnan tudod? Hát mert eldöntöttem, mert megterveztem, mert... Oké, ha nem, mit tudom én, ha nem 17-18 éves, akkor tudod, hogy ez nem működik. Nem tudom, hány éves vagy? Igen. 21, akkor jó, akkor. Igen, az én koromból nézve már lehetnél akár 17 is, de akkor valószínűleg már te is tudod, hogy ez nem így működik, tudod. Eltervezek meg minden, de aztán csak egyszerűen nem úgy történik. És nem számíthatok rá. És ez egy védelem nekünk. Isten azt mondja nekünk, hogy figyelj, persze, tudod, ez nem mondja, hogy ne tervezzél. Ez nem mondja, hogy ne számoljál, ez nem mondja, hogy ne építkezzél, ne tartsál valahova, ne legyenek céljai, nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy tudjad, hogy van egy nagyobb akarat a tiédnél. És mi van, hogyha Isten azt mondja, amit mondtál az előbb a csűrökkel, vagy történik valami, amit tényleg nem szeretnék, hogy megtörténjen. De akkor mi van? És a válasz az, hogy hát Isten kezében van a dolog végső soron. És nem vagyunk fatalisták, de a másik oldalról meg merünk bízni abban, hogy Isten jobban tudja. És ez az, amiben merünk megnyugodni. És így a rendszerekről ez egy nagyon jó gondolat tényleg, hogy láttam, ugye így lelkipásztorként néha emberek oda jönnek problémákkal házasságukban, általában akkor jönnek oda, amikor már minden szana szét van menve, és nem lehet semmit mondani, csinálni, bármit, már mindennek vége, mert addig túlságosan szégyelték, hogy oda jöjjenek, úgyhogy ez nagyon jó, mert akkor már lehet mondani, hogy hát jól, most amit mondjak. Igen, beadjuk a vállópert. Oké, ne tegyétek. De mi beadjuk. Oké, jó, ez van. Tudod, mit lehet mondani erre? De hogy emberek nagyon sokszor azért kerülnek bajba a házasságukban, mert ezeket a rendszereket fölemelik túl nagyra. hogy fölé tesszük a kapcsolatnak annak, ami igazán számít. Én egy rendszerető ember vagyok, én azt szeretem, hogy mondtam, a cipőm ott van, tudod, a cipőm ott van. És nincs ott a cipőm, mert, tudod, mert a feleségem vagy a férjem, tudod, mert nincs ott a cipő, mert a, mit tudom én, a férjed így veszi le minden nap, vagy valami, nem tudom pontosan. Vagy a feleséged, tudod, teljesen mindegy, hogy mindig a szoba legközepén hagyja, vagy valami ilyes, nem tudom pontosan. De itt a kérdés, hogy mi az, ami számít, és mennyire teszem bálványjá a rendszeremet, bármelyiket igazán. Mi a fontos a házasságomban, a kapcsolat, vagy a rendszereim? És a válasz az, hogy a kapcsolat az, ami igazán fontos, az az, ami igazán számít. Oké, ezt így jól el tudom nektek mondani, meg le tudom nektek írni, amikor benne vagyok, akkor ez egy egész más képlet, de ugyanakkor meg ez az, amit igaznak tudok, meg igaznak hiszek, meg amit igaznak számolunk a házasságban, azért szeretjük annyira egymást még mindig 15 év után is, de hogy tényleg a kapcsolat az, ami igazán számít, és a rendszereim, oké, szépek és jók, vagy hasznosak, inkább így mondanám, de nem nincsenek fölötte a dolognak. Tehát, hogy amikor a másik fölrúgja a rendszereimet, például a feleségem nemet mond a szexre, ha már itt tartunk, akkor tudod, akkor az van, hogy oké, mi a fontosabb, a kapcsolat a fontosabb. És kis idő után ezt így át is tudom gondolni, és el is tudom fogadni, de nyilván ez eltart egy darabig. Viszont azt gondolom, hogy mindennel kapcsolatban így van, tudod, a házasságomban igazán, a barátságaimban, vagy mondjuk a gyülekezetem, tudod, a gyülekezetem, ahova tartozom, fel fogják rúgni emberek a rendszer, persze, tudod, persze. Bejöttem a gyülibe, és tudod, mindenki szent, mindenki, aztán utána először átvert valaki így valami pénzzel a gyülekezetben, utána akkor mondtam, oké, akkor ez a rendszer, ez nem úgy volt, ahogy én gondoltam. És akkor tudod, akkor fel kellett ismernem, hogy jár ide mindenféle ember, és ez van, tudod, és oké. És akkor mit csinálok? Hát járok az Úrral, mert a helytelen válasz az lenne, hogy hát akkor megvédem magam itt is. De mit szólsz ehhez, járjunk az Úrral, és ez az, ami tényleg értékes, meg ami tényleg számít a dologban. Ja. Na. Ez a vége, vagy nem tudom. Van még kérdés, Sanyi, azt kérdezi, mert válaszolni szeretne.
Mennyi az idő?
9-20.
Mennyi? 9-20.
Hát akkor...
Nem tudom. Még kérdés, hozzászólás? Kérlek, adj nekünk egy kis levegőt. Köszönjük. Nem volt rossz, ilyen vitanyitó.
Ez a nő a férfinak nincs Magyarországon. Azt a mondat végig nem mondta meg, hogy a férfi is elment panaszra másnap a rabinhoz.
Oké. Csak ez annyira csak egyrészt szeretnék reflektálni arra, amit Pásztor Kennel mondott, hogy ez annyira igaz. Tehát, hogy mit akarok? A rendszereimet, vagy kapcsolatot? És ez hihetetlen, és a kettő sokszor nem lehet meg egyszerre. Lehet ezt úgy is mondani, hogy mit akarok? Rendet, vagy kapcsolatot? Tehát rendet, az én rendszereim legyenek úgy, ahogy azt én szeretem, vagy egy kapcsolatot. És ez igaz Istenre is, ámulatos, mert nekem megvan a rendszerem az életre. Tehát megvan, meg le is írtam Istennek, hogy mit kell csinálnia. Tehát, hogy... És nem csinálja. És tudod, és ki vagyok bukva, mert fölborítja az én rendszeremet. És visszahúzódom a kapcsolat. Ból Istennel, neheztelek rá. Hát figyelj, neheztelek Istenre. 5 éve. Mert nem csinálja, amit mondtam neki. Vagy amit kértem tőle. Vagy amit reméltem tőle. Tudod, van egy rend, egy elképzelésem az élet rendjéről, amit Istennek kutya kötelessége lett volna teljesíteni. És a kutya fáját, hát nem csinálja? Nem csinálja. Nem csinálja. És például nekem van egy csomó elképzelésem a feleségemről. Hogy milyen lesz, amikor én megházasodok. És volt egy rendszerem róla, hogy ő hova fog beférni, és hogy fog működni, és hogy lesz a hasznomra, és persze én is, hogy leszek az ő hasznára. Azért hát persze nem vagyok én önző ember. és, És tapke nem úgy működik, sőt, pont fordítva működik. És aztán azt tettem észre, hogy neki is volt egy csomó elképzelése, hogy fog működni a férfi ember. Ugye főleg az az asszony ember, aki nagyon jó a gyerekekkel. Van egy elképzelése róla, hogy kell működni a háztartásnak. És néha ebbe az elképzelésbe a férfi embert is belerakja, szóval a legkisebb gyerek, a közepes, a legnagyobb, meg a férjem, tudod, és a rendet megpróbálom fönntartani. És azt veszem észre, hogy akár én harcolok a rendér, akár a feleségem harcol a rendér, a kapcsolatunk kárt szenved. Tehát egyszerűen nem választanom kell. És aztán lehetséges, hogy amikor feladtam a rendet, tudod, a feleségem egy szabad ember, szabad. Ő otthon szabad. Nem zárom be az én elvárásaim. Ő egy szabad ember otthon. Akkor utána szeretetben lehet, hogy vezethetem. Lehet, hogy megpróbálhatok vele egyezkedni. Juthatunk egy konklúzióra. Juthatunk együtt, szeretetben kereshetünk egy olyan utat, ami mind a kettőnknek szuper. És lehet, hogy ez működik. Ha nem, akkor is szabad. Ő akkor is egy szabad ember otthon. És bár lehet, hogy a rendszereim elvesznek, kárt szenvednek, de egy ámulatos kapcsolatom lesz vele. Igaz? Amen. Amen. Köszönjük szépen Pásztor Kendinek. Jöhet máskor is?
Igen.
Igen, jöhet máskor is. Köszönjük szépen, dicsőség Istennek. Egy imával bezár, egy imát esetleg, mennyei atyánk. Köszönjük neked a gyülekezetet. Te adtad nekünk ajándékul a pásztorunkat, Pásztor Majoros Kendét, és ő tényleg egy igazi, törődő ember, valaki, aki nem a maga hasznát keresi, hanem a másokét is. És tényleg egy ajándék nekünk, hálásak vagyunk érte, és kérünk, hogy kent fel, áld meg a szolgálatát, bármit tesz, tedd sikeressé, tedd természetfeletti módon eredményessé, és áld meg a családját, kérünk téged, a munkáját, bármit, tényleg amihez nyúl, ahova vezeted, Uram, te légy vele, te légy előtte. És hogyha úgy hallgattad ezt az üzenetet, ha úgy voltál itt, hogy még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérünk, hogy tedd meg most. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet, bocsásd meg a bűneimet, és adj örök életet. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. El vagyunk bocsátva.